Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink, Gadácsi János vagyok. Ezen a napsütötte hétvégén még a megszokotthoz képest is több családot és gyermeket látni és hallani országszerte az utcákon, a tereken, a parkokban. Ugyanis a május 31-i gyermeknapi programok már ma megkezdődtek. Ezeken szép számmal akadnak sportos rendezvények is, és ez azt jelenti, hogy a szülők szívesen viszik mozogni a csemetéket. De mikor érdemes elkezdeni? Hogy kell kiválasztani a megfelelő sportágat, és ott mire lehet számítani? Gyermeknapon a gyermeksportról kérdezem vendégemet, aki Marton Tibor, a Budapest Jégkorong Akadémia edzője, korábbi női szövetségi kapitány. Szervusz, köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk.
Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a rádió hallgatóit, és nagyon örülök ennek a témának. Én azt gondolom, hogy azért ezzel a témával kapcsolatban elég nagy hiátus, és azt gondolom, hogy nagy közérdeklődésre tarthat számot, úgyhogy még egyszer köszönöm a lehetőséget.
Ti is kint vagytok ilyenkor valahol rendezvényen toborozni, ilyesmi, vagy a jégkorongozók most inkább azt a rövid kis pihenőjüket próbálják kihasználni, ami ilyenkor nyár elején akad?
Én azt gondolom, hogy azért a jégkorong még annyira nem ütötte át az ismertség falát itt Magyarországon, bár egyre népszerűbb, úgyhogy hogy minden lehetőséget ki kell használni, hogy megmutathassuk magunkat, és beszéljünk a jégkorongról. Tegnap voltunk kint a sportágválasztón, mi is kint volt maga a jégkorong sport, az egyesülettől is voltak kint, úgyhogy igyekszünk folyamatosan utat keresni magunknak a szülők és a gyerekek felé.
És a jégkorongot nyáron, szabadtéren, száraz körülmények között hogy lehet bemutatni, hogy lehet népszerűsíteni?
Hát igazából van ott egy kapu, lehet lőni, van egy úgynevezett lőpad, ami vagy egy deszka, vagy egy műanyag felület, szerintem azért azért érdekli a gyerekeket, illetve hát azért kivisszük a felszereléseket, egy játékos felszerelés, egy kapus felszerelés, én azt gondolom, hogy az egyből valami olyasmit mutat a gyerekeknek, amivel előtte nem találkoztak, és talán ez egy kicsit a sporták felé terelheti őket.
Szóval akkor itt ez is valahogy a bűvkörhöz, a romantikához tartozik, fölvenni egy sisakot, megfogni egy ütőt, igen, valahogy fölhúzni egy ilyen kapusmamutot.
Igen, hát én azt gondolom, hogy maga, talán a gyerekeknek először a szemük mindig a kapuson áll meg, és azért az sokkal nagyobb felszerelés, sokkal érdekesebb. Én azt gondolom, hogy azzal mindenképpen oda lehet vonzani a szülők és a gyerekek tekintetét egy ilyen standhoz.
De hogyha már itt a jégkorongról beszélgetünk, nyilván ez lesz itt a fő csapás irányú műsorunkban, akkor azért erről általános vélemény, hogy ez nagyon kemény sportág. Tehát hatalmas ütközések vannak, hihetetlen gyorsasággal száguld a pak, sérülés veszély is ugye elő-elő fordul. Mit gondolnak erről a gyerekek, szülők, amikor megkérdezik, hogy na akkor, hogyha most ideadjuk erre a sportra a gyereket, akkor hányszor kell majd összerakni a csontjait?
Hát megnyugtathatok mindenkit, szerintem sokkal kevésbé, mint más sportot, ahol nincsenek ilyen védőfelszerelések. Ahogy változik a világ és fejlődik a technológia, olyan komoly védőfelszerelések vannak, hogy én azt gondolom, hogy egy gyerek sokkal többet sérül meg az iskolába, a biciklizés, vagy egyéb játszótéri foglalkozások alatt, mint a jégkoronggal, úgyhogy én azt gondolom, hogy ilyen szempontból biztonságban vannak a gyerekek.
De milyen felszerelés van, mik ezek a védőfelszerelések?
Hát igazából tetőtől talpig. Már a korcsáknak a kialakítás is olyan, hogy a korongot csillapítja, hogyha az eltalálja, utána jön a szuszpenzol, vagy a sípcsontvédő fölfelé haladunk, aztán a szuszpenzol, nadrág, mellvédő, könyökvédő, fejvédő, sisak. Ezek egyre masszívabbak és erősebbek, és egyre könnyebbek. Tehát míg ugye beszéltünk előbb a kapusamutokról, régen ezek lószörrel voltak kitömve, és olyan nehezek voltak, főleg ha vizes lett, hogy a kapusnak tényleg komoly erőfeszítéseket kellett tenni, hogy fölálljon, most már abba az irányba haladunk, hogy minden technológiai adottság megvan hozzá, hogy ezek könnyebbek legyenek, és strapabíróbbak. Szóval én azt gondolom, hogy most a sokkal kevesebb a lila folt, mint akár 10 évvel, vagy akár mondjuk 50 évvel ezelőtt.
Tehát nyugodt szívvel lehet jégkorongozónak adni a fiút, lányt is, ugye? Tehát a női jégkorong szövetségi kapitány is, igen, voltál. Lányok is érdeklődnek?
Igen, egyre többen. és ugye a szisztéma az az, hogy 14-16 éves korig inkább 16 együtt játszanak a fiúkkal. Itt azért van némi előny is a lányoknál, egy picit talán hamarabb érnek.
Na, milyen érdekes, a lányoknál
van. Így van, de nem fizikailag, hanem inkább talán mentális dolgokba. Annak ellenére utána még engedélyezett számunkra, hogy visszajátszanak, és aztán utána elindul az ő női karrierjük, amiben én azt gondolom, hogy elég sikeresek vagyunk a női jégkorong válogatott, azért jó sokáig az átcsoportban volt a top divízióban, ami a női jégkorongban csak 10 csapatot érint, tehát sokkal szűkebb az elit, mint a férfiaknál. Ugyan most egyet visszaestek, de az U18-as állatot szintén az átcsoportban szerepel, és hát nagyon sok lány jutott el az egyetemi jégkorongba, Észak-Amerikába például, ahol amellett, hogy nagyon magas szinten jégkorongoznak, olyan sport ösztöndíjat kapnak, hogy teljesen ingyenes az oktatás ott a számukra Észak-Amerikában, úgyhogy azt gondolom, hogy a lányoknak is ez egy nagyon jó út lehet.
Fogunk beszélni a sport és a tanulás összehangolhatóságáról is, de akkor most kezdjük az elején, tehát hogyha egy szülő elhatározza, hogy na, akkor a gyermekemet szeretném valamilyen sportágra adni, akkor mikor érdemes ezzel elkezdeni foglalkozni a gondolattal, és lehet-e már mondjuk egy, nem tudom, 5-6 éves gyereknél azt sejteni, hogy melyik lesz az ő iránya?
Én azt gondolom, hogy 3-4 éves kortól érdemes esetleg elkezdeni, és a sportág függő is. Vannak olyan sportágak, amik nagyon mélyre nyúlnak, és nagyon hamar kezdik, talán a torna is ilyen, hogy viszonylag hamar kezdik.
Az úszás, ugye? Igen, már babaúszás
az
is
úszás,
van.
Igen. Vannak olyan sportok, amik később, ha most a jégkorongról beszélünk, szerintem 3-4 éves korban el lehet kezdeni. Nekem 2 éves múlt a csemetém, és mi már egy párszor levittük őt a jégre játszani, hát nyilván nem feladatokat csinál, csak hogy mennyire szokja ezt a feladatot. Tehát én azt gondolom, hogy akkor érdemes. Itt azért, hogy ugye volt a kérdés, hogy milyen sport, itt nagyon sok dolog közbe szólhat. Most nagyon népszerű szó a fenntarthatóság, tehát a sporttal kapcsolatban az is egy érdekes, hogy mit választunk, hogy az mennyire elérhető ez a sport. Tehát, hogyha a gyereknek, meg a szülőnek naponta több órát kell oda-vissza utazni, azért, hogy a gyerek sportoljon, akkor nem vagyok benne biztos, hogy a kitartás, a motiváció az fenntartható sokáig ilyen hosszú utazásokkal, vagy az anyagi része, hogy mennyire elérhető ez, mennyire drága sport. Bár azért hozzáteszem, most azért az állami támogatásoknak köszönhetően azért sokkal kisebb terhek hárulnak a szülőkre. Most sem olcsó egy gyereket versenyeztetni, de azért én azt gondolom, hogy valamivel könnyebb, mint mondjuk 15-20 évvel ezelőtt, úgyhogy ilyen szempontból ez könnyű. Ami érdekes, hogy a gyerek talán milyen alkat csapatsport való neki, vagy versenysport, ezek mind nagyon érdekes kérdések, és ami szerintem fontos, hogy az elején talán érdemes a gyereknek több sportot megmutatni, vagy esetleg több sportot párhuzamosan űzni, olyan sportokra menni, amikor mondjuk nem heti, már 4-5 edzéssel kezdenek, hanem 1-2-vel, és akkor talán több is űzhető egymásról, és akkor meg lehet látni azt, hogy a gyereknek mi az a affinitása, vagy mi az, amit ő jobban kedvel.
De hogyha azt mondod, hogy nem érdemes hosszú utazásokat megtenni, mondjuk persze még kisgyerekkorban, szerintem egy picit azért akkor a jégkorong ellen beszélsz, mert azért minden sarkon nincs még ma sem jégcsarnok, pedig ugye mostanában azért az utóbbi években sok jégcsarnok épült Magyarországon, de nem tudom, 10-1 néhány évvel ezelőtt talán két kezünkkel megszámolhattuk, hogy mennyi volt összesen. Szóval azért, hogyha ezt veszük figyelembe, akkor a jégkorong lehet, hogy egy kicsit hátrébb sorolódik ilyen szempontból.
Igen. Itt a fővárosban azért én azt gondolom, hogy elég sok pálya van, vagy lehetőség. Vidéken azért ez problémás. Sajnos van még olyan megyeszékhely, ahol nincs fedett jégpálya. Nyilván fontos lenne, hogy legyen a sportág terjedése szempontjából. Itt én inkább arra utalnék, ha most csak a főváros nézzük, hogyha mondjuk a van egy közelebbi jégpálya, és van egy kicsit távolabb, és ott állítólag egy nevesebb mester dolgozik, akkor sem biztos, hogy érdemes mondjuk 14 éves korig a gyermeket utaztatni, meg a szülőnek annyit utazni. Én azt gondolom, hogy 12-14 éves korig menjen oda, ami legjobban megközelíthető. Nyilván azért persze figyelni kell arra, hogy, hogy szélsőséges problémák ne legyek a minőséggel, és aztán utána nyilván akkor már be kell vállalni ezt az áldozatot, hogyha valahol jobban tud fejlődni, akkor, akkor tovább kell lépni.
Akkor most beszéljünk a jégkorongról, tehát hogyha te meglátsz egy gyereket, akkor mit nézel rajta, hogy mik azok a jegyek vagy tulajdonságok, amik alkalmassá teszik jégkorongozónak, akár ezek szerint 3-4 éves korban, hát ki gondolta volna, hogy ekkora gyerek már jégkorong specialista is lehet. Illetve mondjuk egy szülő, hogyha szeretné, hogy hokizzon a gyerek, akkor ő is mit és hogy nézzen, vagy intézzen?
Igen, ez egy érdekes kérdés több szempontból, mert akár az én véleményem, meg a látásmódom, vagy egész a szakmai arcpolitikám folyamatosan változik, és változott az évek alatt, akár csak ha már a felkészültségemről beszélek, úgyhogy nem győzöm hangsúlyozni, hogy folyamatosan elnézést kérek azoktól a játékosokkal, akikkel 15-20 évvel ezelőtt dolgoztam, mert azt gondolom, hogy azóta azért több tudással vérteződtem föl. Szóval a kérdésre visszatérve, kezdem a szülőkkel. Hát én azt gondolom, hogy ők minél kevésbé folyanak ebbe bele, és talán azt várják el a gyerektől, hogy élvezzék, hogy élvezze, amikor sportolni jár, illetve esetleg azzal foglalkozzon, hogy ha oda megy, akkor arról beszélgethetnek, hogy töltse el azt az időt hasznosan. Tehát, hogyha ő nem élvezi, vagy esetleg nem elég aktívan vesz részt a sportba, akkor meg kell vele beszélni, hogy mást kell választani. Az edzőkkel kapcsolatban itt is korosztályfüggő, hogyha ha 3-4-5-6-7 éves gyerekekről beszélünk, akkor még én azt gondolom, hogy semmit, tehát nem is kell szelektálni. Én azt gondolom, hogy az egy nagyon jó dolog, hogyha 3-4-5-6 éves gyerek meg tudom korcsolyázni. Vannak olyan kutatások, hogy a hideg levegő az légúti betegségek gyógyításában jót tesz. Ez a sport segít a mozgás koordinációba, szerintem ott társaságban van, úgyhogy ez biztos, hogy jó. Tehát én azt gondolom, hogy ne nézzünk semmit akkor, hanem tényleg az, hogy a gyereknek tetszik-e, élvezi, és akkor jó. És aztán utána később érdemes esetleg talán 14 éves kortól már egy picit figyelni. Itt ebbe az lenne jó, hogyha ez úgy működne, hogy a jégkorong mindenki számára mindig elérhető legyen. Ebbe van persze már törekvés. Tehát itt arra gondolok, hogy aki nem élsportoló akar lenni, az is megtalálja a számítását és a lehetőségét egészen felnőtt korig tudjon járni jégkorongozni, vagy még azután is. Aki egy kicsit komolyabban gondolja, az meg mondjuk egy akadémián, vagy egy top klubba tudja folytatni. Tehát én azt gondolom, hogy ami ebben a korban már utána fontos lehet, azért az az ügyesség. Például száraz edzéseken, amikor nem jégen vagyunk, azért lehet látni, hogy egy gyerek a focilabdával, a pingponglabdával jól bánik, az valószínűleg egy ügyes játékos, és akkor az elképzelhető, hogy jégkorongban is ügyes lesz.
Ugye a hokisoknál sokszor látjuk, hogy a bemelegítés az focilabdát a levegőben tartani. Igen. Tehát fejjel, lábbal, mellel, és hihetetlen ügyesek különben. Tehát körbeállnak, 6-8-10, és a labdal nem esik le 5 percig.
Igen, és amúgy is ez fontos, ez a multisport dolog. Én azt gondolom, hogy amit csak lehet, és belefér a mai funkcióról beszélni, hogy említetted a sport, az iskola, addig a multisportot jó fönntartani, tehát egy jégkorongozónak is jó, hogyha nyáron vannak kiegészítő sportok, amiket végeznek. Szóval visszatérve, én azt gondolom, az ügyesség ez egy jó dolog, hogyha valaki ügyes, az minden sportban jó. A másik, ez az egyszetőség, hogy mennyire hajtja végre a feladatokat, mennyire aktív, szerintem ezek fontos dolgok, illetve valamennyire azért ez egy küzdősportszerűség is, ez a jégkorong, tehát a tűz is azért szerintem fontos, hogy azért itt azért párharcokat kell nyerni, kicsit szoft lelkülettel talán ez nem biztos, hogy működik.
Ugye említetted, hogy 2 éves a kisgyermeked, és már jégen időnként megfordul. Ugye hát azt szoktuk hallani, hogy Kanadában vagy Finnországban korcsolyával, vagy Székelyföldön korcsolyával a lábukon születnek a gyerekek, hogy ezt hogy lehet úgy fenntartani, elérni mondjuk egy 2 éves gyereknél, hogy tud egyáltalán megállni a jégen? Mekkora, van-e olyan kis korcsolya a lábméretre, hogy egyáltalán elkezdhesse? Tehát ugye a szerelésről is beszélgettünk már.
Igen.
Egy 2-3 éves gyereket is így fel lehet már ezek szerint öltöztetni hokisnak, vagy legalábbis korcsolyázónak?
Ezek nagyon fontos és jó kérdések. Az egyik az az, hogy ha valaki szeretne elkezdeni jégkorongozni, ezek mindig ilyen tév gondotok, nem kell tudni a korcsolyázni, nem kell hokifelszerelésnek lenni. Tehát egy kisgyerek, amikor elkezdi, akkor kell egy overall, kell egy kesztyű és egy felvédő, ami meg egy biciklis felvédő lehet. Mégpedig azért, mert a hoki felszerelés az korlátozza őt még a mozgásba. Azért ezek a gyerekek, akik elkezdik, lehet, hogy ilyen 80-90 cm magasak, ők még nem tudnak akkorát esni. Jelen esetben a mi gyermekünknek is csak egy 2 élű korcsolyája van, és az anyukája tartja. Én azt gondolom, hogy ő addig jár így, meg addig működik ez, amíg látjuk, hogy őt érdekli. Ahogy azt gondoljuk, hogy őt nem érdekli, vagy ő nem érzi ott jól magát, akkor nyilván kicsi szünetet tartunk, megpróbálunk. Mást is eleve is ez egy terv. Tehát az ilyen kicsi gyereket nyugodtan vigyék le, próbálják. Elég tényleg egy overall, egy kesztyű, egy akármilyen felvédő, tényleg egy biciklis felvédő is, szuper egy kesztyű, és akkor ott nekik van a jégen mindenféle pingvintologatás, hogy vannak ezek a műanyag kockák, tehát nekik ez egy olyan, mint egy jégóvoda. Tehát ez még nem arról szól, hogy ott az edző sípol, hangosan beszél, repülnek a korongok mindenfelé. Az elején egy ilyen jégóvodával kezdenek, és akkor meg lehet látni, hogy ő, neki ez mennyire jó. És még itt a sportra visszatérve, én azt gondolom, hogy azok is a jó sportág, meg a jó egyesületek, ahol kínálnak ilyen próbaedzéseket. Tehát én tényleg arra biztatok mindenkit, hogy ha teheti, akkor a gyerekkel minél több sportot ismertessenek meg, és minél többet próbáljanak ki, mert én azt gondolom, hogy talán akkor találják meg a jó megoldást.
A jégkorongban milyen korosztályi beosztások vannak? Hogy hívják a különböző korosztályokat?
Most már elkezdték számozni, hogy U8, U10, U12, U14, U16.
U az utánpótlás.
Igen. Under inkább, hogy az alatt, és akkor U20 a legfelső. Tehát ezeknek régen voltak nekem ez a szimpatikusabb, olyan megnevezései, mint Super Mini, Mini, Előkészítő, Kölyök, Serdülő, Ifi, és akkor Junior. Úgyhogy régen ezek így működtek.
A Super Mini, ez remek, tehát ez egy hívó szó. Igen. Super Mini-be beviszi az ember a gyerekét, nem?
Igen. Nálunk ezek általában...
Azok hány évesek a Super Mini?
Hát 8 év alatt, és akkor az lehet, hogy 8 alattól, ugye ki mikor kezdi. Hát Boris az 2 éves, 2 hónapos korában kezdte, van, aki nyilván kicsit később. Úgyhogy azért az a különbség a vezető hoki hatalmakba, nál ott éves beosztások vannak, tehát, hogy ott évenként változnak a csapatok. Vannak, ahol iskola szerint, iskolai osztály szerint vannak, tehát azért sokkal többen korongoznak, én nem tudom pontosan. Talán Magyarországon 3000 körül, még mondjuk Finországban meg mondjuk 35 000, tehát nyilván azért sokkal több csapat van, meg sokkal jobban vannak bontva a korosztályok.
Hogyha valaki elkezd ezek szerint Superminiben U8 korosztályban, tehát 8 éves kor alatt valamikor jégkorongozni, akkor mi fogadja?
Ez is nagyon érdekes. Én a saját egyesületünkről tudok leginkább beszélni. Mi nagy szeretettel dolgozunk hölgyekkel, akik talán a gyerekekhez picit másképp viszonyulnak.
Női edzőket?
Igen, vagy pedig a gyerekek talán kicsit másképp tekintenek rájuk, hogy ezeknél a korosztályoknál vannak férfi edzők, akik azokkal foglalkoznak, akik már mondjuk ebben a szuperminiben is eltöltöttek 2-3 évet, és mondjuk egy ilyen haladó vagy középhaladó szinten vannak, és van nagyon sok lány, hölgy, aki a kicsikkel foglalkozik. Itt, ha lebontjuk, itt van, hogy egy hölgy egy vagy két gyerekkel foglalkozik, mert ugye nem állnak még meg a lábukon, tehát amikor ők oda bejönnek, általában ezek a hölgyek veszik fel a kapcsolatot a szülőkkel, a gyerekekkel, a szülők oda jöhetnek a palánkhoz, nyilván azért ezeknél a gyerekeknél még az is fontos, hogy anyut meg aput lássák és közel legyen, és akkor, ahogy említettem, egy ilyen óvoda szintű foglalkozással itt a hölgyek foglalkoznak, ott tényleg van mindenféle játék fönt, pingvin, kocka, bója, lehet korongot építeni a jégen, tehát nem az van még, hogy a gyerekek beállnak a sorba, az edző sípol, és akkor mindenki körbe-körbe korizik, meg jobbra-balra megy, hanem azért ott egy kicsit ez szabadabb nekik ez a foglalkozás, és akkor ebben a szupervinibe vannak különböző csoportok, és ahogy haladnak, úgy tudnak átlépni egy másik csoportba.
Ugye már kérdeztem, hogy lányok is mehetnek-e, és mondtad, hogy igen, és hogy a magyar női jégkorong azért az egy magas színvonalat képvisel a világban, és ugye hát dr. Kolbenheier Zsuzsanna, a Magyar Jégkorong Szövetség elnöke, tehát ő is egy hölgy, tehát az azt jelenti, hogy van ebben a világban, hogy úgy mondjam, keresni valója igen. Mindenkinek, lányoknak, fiúknak egyaránt, és a lányok akkor említetted, hogy a fiúkkal játszanak egy csapatban, de mondjuk, hogyha tudom én, 14-15 évesen egy lány úgy gondolja, hogy ő inkább csak lányokkal akar játszani, és tehetséges, akkor vele mi van például?
Vannak felnőtt női csapatok, egyfelől van akadémiai csapat, ahol talán kicsit fiatalabbak is tudnak, de itt a lányoknál, mivel hogy ez fontos, hogy a testjáték nincsen már csak kimondott a női jégkorongba, ezért ők sokkal hamarabb tudnak felnőtt csapatba kerülni. Tehát egy 16-17 éves lány már tud felnőtt csapatba játszani, míg egy 16-17 éves fiú is előfordul, de azért ritkább, hogy egyfelől azért, mert a férfi csapatokban még akár 38 éves férfi is játszhat, meg hát fizikailag 2 méter és mondjuk 100 kilós a női csapatokban, azért a női karrier ilyen szempontból nem hosszú, tehát ritka az, hogy valaki 38 éves korában még a női jégkorongban benne legyen, meg hát a fizikai különbségek sem akkorák, illetve nincs ütközés, tehát a lányok akkor be tudnak integrálódni már a női csapatokba. Itt azért fontos, hogy Magyarországon van 3 profi női csapata, amelyik mind nemzetközi ligában játszik, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a tanulás és a felnőtt élet elkezdése mellett egy nagyon jó perspektíva a lányoknak. Azoknak, akik nem tudtak Észak-Amerikába esetleg kijutni, vagy még adnak maguknak egy kis időt.
Kedves hallgatóink, gyermeknapon a gyermeksportról beszélgetünk. Vendégem a stúdióban Marton Tibor, a Budapest Jégkorong Akadémia edzője, korábbi női szövetségi kapitány, és egy kis zene után majd azzal folytatjuk, hogy lesz valaki például jégkorongedző, tanul-e speciálisan gyermekekkel való foglalkozást.
Vagy nem élek holnap már. Vad éjszakát megöl, becsukolvár. Ne bánts világ, ne ölej, ne érezd, szerelmed jobban fár. Ne játsz világ, eresz a boldog táj. Nem járom meg.
Kedves hallgatóim, folytatjuk a beszélgetést gyermeknapon, a gyermeksportról. Vendégem a stúdióban Marton Tibor, a Budapesti Jégkorong Akadémia edzője, korábbi női szövetségi kapitány, és azzal folytatjuk, hogy hát nyilván edzők foglalkoznak már, szakedzők a kisgyermekekkel, akár a 3-4-5 éves korosztályú szuperminikkel is nyilván, mert ugye ez a biztonságos, hogy hogy lesz valaki edző, és külön képeznek-e gyerekekkel, fiatalokkal, szuperminis sportolókkal kapcsolatos, vagy velük foglalkozni tudó edzőket. Mert például itt azért nagyon komoly kérdések vannak, hogy ha valaki mondjuk egy edzőtáborban, akkor hogy kell hozzáállni, hogy hiányzik a szülő például. Pszichológiailag másképp kell nyilván hozzáállni egy gyerekhez.
Igen, nyilván benne van a rendszerben ugyanúgy a jégkorong edzőképzés, mint talán más edzőképzés is. Itt is vannak szintek, A, B, C licensz, ugye az A licensz az egyetemhez kötött, de emellett párhuzamosan a jégkorong szövetség is egyre aktívabb és egyre több képzést csinál. Van a Magyar Edzők Társasága, ahol általános edzőképzés van, de mondjuk pont ilyen pedagógiai kérdések, én azt gondolom, hogy abban a szempontból teljesen mindegy, hogy valaki egy labdarúgó edző, vagy egy jégkorong edző ugyanúgy mondjuk gyerekekkel foglalkozik, és vagy felnőttekkel, és akkor az arra nem specifikus. Illetve a szövetségnél most már vannak olyan képzések, ami kifejezetten kicsikkel dolgozó edzőknek van, aztán U12, U14-nél, szóval erre azért egyre jobban figyelnek. Hát ez, ahogy változik a világ, úgy van erre nagyobb igény, meg egyre szélesedik a tudás is, meg az igény a tanulás, és akkor ez úgy szélesedik, hát nyilván nem ugyanazokat a feladatokat kell csinálni, és ahogy te is mondtad, nem is ugyanúgy kell bánni egy felnőttel, mint egy gyerekkel. Tehát nagyon fontos a tanulás, elengedhetetlen, én ezt mindig mondom. De,
az edző számára.
Igen, de mellette azért a tapasztalat, tehát hogy én pontosan tudom, hogy nem tudom, 10-20 évvel ezelőtt mennyi hibát követtem el, és azt gondolom, hogy ezek a hibák azért kellettek ahhoz, hogy rájöjjek, hogy mit kell másképp csinálni. Itt az elején beszéltünk arra, hogy mondjuk mit kell a gyerekekben nézni kiskorban, vagy pont ebből kapcsolódik, hogy mondjuk milyen feladatokat kell velük csináltatni. És most, hogy felnőttekkel dolgozok, és látom, hogy mik azok a hiányosságok, amik vannak, lehet, hogy vagy sőt, biztos, hogy most, ha újra gyerekekkel dolgoznék, én azt gondolom, hogy majd fogok is, akkor biztos, hogy sok mindent másképp csinálnék. És pont a legkisebbekkel tényleg nagyon fontos. Mi is járunk edzőtáborba, ahogy említettem, elég nagy edzőstábban megyünk, hogy mindig jusson figyelem a gyerekekre. Azért fontos, sokan ilyenkor vannak először távol a szülőtől. Én azt gondolom, hogyha jó, ilyenkor van sok edző, van női edző, lány edző, és akkor ő egy kicsit másképp szól. Tehát vannak olyan gyerek, akik este nyugodtan elalszanak, vannak, akikkel ott azért este még kicsit kell beszélgetni, vagy vigasztalni őket, úgyhogy ilyen szempontból tényleg fontos, de amit mondtam, a tapasztalat, tehát, hogy minden egyes táborral, vagy minden egyes edzésen azt gondolom, hogy az edző is tapasztaltabb lesz.
Mikor kezdtél el edzősködni, és milyen korosztállyal?
Én olyan 18-20 éves koromban kezdtem el, én nagyon szerettem a jégkorongot, de be kellett látni. Igazából nem akkor láttam be, azért azt már előtt is láttam, hogy nem én voltam a legélesebb kés a fiókban, tehát voltak nálam sokkal jobbak. Nyilván szerettem, meg mindent beleadtam, de akkor azért láttam, hogy óriási karrier nem lesz előttem sportolóként. Mindenképpen szerettem volna a jégkorong mellett maradni, és akkor kezdtem el tanulni, illetve edzősködni a MAC-nál U8-as korosztállyal, és hát ezt több mint 20 éve volt, talán 25 is, és végül is minden korosztályon végig haladtam és dolgoztam minden korosztállyal, és ugye most felnőttekkel dolgozok, úgyhogy ez egy viszonylag hosszú folyamat volt.
Nemrég ért véget az A-csoportos világbajnokság Svájcban, ugye a magyar válogatott teljesítette a célját és benn maradt. Ugye ez egy történelmi tett volt, és hát ebben a csapatban is voltak általad, nem tudom, óvodáskorban megismert játékosok. Azért ez milyen így visszatekinteni egy ilyen karrierre?
Igen, nagyon érdekes, és azt gondolom, hogy mindenkivel, vagy velük mindenképpen jó a viszonyom, és van, akivel kicsit szorosabb, van, akivel ritkábban beszélünk. A világbajnokság alatt is többekkel beszéltem, ez tényleg jó érzés. És
kik azok, nyugodtan mondd el, dicsekedhessél, hogy
kikerült. Félek, hogy valakit kihagyok, de mondjuk tényleg egyet kiemelek, én azt gondolom, hogy vagy kettőt inkább, a Nagy Krisztiánál, vagy a Terbocs Istvánnal viszonylag sokat beszélgetek, a jégkorongról, meg másról is szoktunk anekdotázni, meg ökörködni, nyilván ők is fölemlegetik a régi élményeiket, meg sérelmeiket, még lehet, hogy vannak olyan tüskék, amik azóta bennük vannak, de tényleg nagyon jó érzés, hogy ott akkor emlékszem, hogy még nem tudom, mint 20 évvel ezelőtt valamelyiknek az okniát kerestem, hogy föl tudjon menni edzésre, mert nem találta meg a óriási kuperájába, most meg mondjuk A-csoportos világbajnokságon gólt lő, tehát, hogy tényleg ennek vannak ilyen emocionális vonzata, és ezek tényleg így az ember, amikor valamennyire egy kicsit elkeskenyedik, vagy nem érzi jól magát a szerepébe, akkor ezek azok a táplálékok, amik tovább tudják lökni, én azt gondolom.
Látszott már rajtuk kiskorukban is, hogy ők hova érhetnek el? Lehet már tudni ilyeneket pár éves korban?
Hát vannak, akik ezt szokták mondani, meg én ettől mindig félek, ez annyi mindentől függ, és én rám cáfolt az élet, mert van olyan játékos, akiről nem gondoltam volna, hogy eljuthat felnőtt korongig, és közben már lehet, hogy 8-10-szeres bajnok azóta, vagy volt olyan játékos, akinek talán mondjuk már 18 éves vagy 20 éves korában én is kevesebb lehetőséget adtam, és nem gondoltam volna, hogy felnőtt korongozó lett. Nem csak felnőtt korongozó lett azóta, hanem mondjuk az A-csoportban szerepelt szintén ő is, és A-csoportos világbajnokságon gólt lőtt. Itt visszatérve a játékosokra, akik nálunk nevelkedtek, hát akkor azért szerintem a magyar jégkorong így a második, harmadik vonal környékén volt, és tényleg, ahogy említetted, nagyon kevés jégpályával, tehát én biztos, hogy nem gondoltam arra, hogy ezek a játékosok valaha A-csoportban fognak lenni, sőt, azt se gondoltam volna, hogy a magyar jégkorong az A-csoportban lesz mondjuk a 90-es évek közepén, vagy a 2000-es évek elején, tehát azért is mondjuk azt, hogy szaporói csoda, amikor először főjutott a válogatott, tehát szerintem még akkor se gondolta volna senki. Úgyhogy hát én azt gondoltam, hogy ezek a srácok jól csinálják, amit csinálnak, jól érzik magukat, próbáljuk ebből a legtöbbet kihozni, és hogyha esetleg külföldre el tudnak jutni, és ott jégkorongozni, akkor ehhez adjuk meg minden nekik.
Azok a hallgatók, akik meg tudják nézni különböző felületeinken az előzetesünket, azok láthatnak is egy csapatképet. Azt mondja, hogy turnér Smajcek, 2006 Szlovénia, ez egy macnak egy utánpótlás csapata. Mi az emléked, vagy mi jut eszedbe, hogyha megnézed ezeket a játékosokat? Hány évesek ők ott?
Ez szerintem, mivel van rajtuk ilyen karszalag régen, ez a minis korosztálynál fix sorokkal kellett játszani. Én szerintem ők 10 év alattiak voltak akkor, tehát ez vagy egy U8-as, vagy egy U10-es torna volt, és ha tényleg itt végignézek rajtuk itt.
Itt is vannak A-csoportos játékosok,
akik aztán vannak is, akik utána Svájcba jégkorongoztak, van, aki már azóta edző, van, aki azóta klubvezető, de hát most ha megnézem tényleg ennek a képnek a hatásfokát, és hogy hány játékos lett ebből felnőtt jégkorongozó, akkor akkor azt gondolom, hogy azért ez az átlagon felüli, tehát ez egy átlagon felüli tehetséges társaság volt.
De itt Garázs Zsombor és Tipsis Bence van például a mostani A-csoportos válogatottból.
De ha végignézők éppen, ha nem is vagyok napi kapcsolatban, mert nem vagyok velük, de azért nagyjából tudom, hogy mi történik velük, és azóta merre felé ment az életük. Én azt gondolom, hogy mindegyik játékos valamilyen szempontból célt ért és normális karriert tudtak maguknak kialakítani, és én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos szegmens a sportnak, hogyha lehet, hogy furcsa fog hangzani, én azt gondolom, hogy maga, ha az utánpótlás sportról beszélünk, maga a felnőtt profi sport az csak egy ilyen melléktermék. Tehát én azt gondolom, a fő produktum az, hogy a játékosok a sport által olyan dolgokon menjenek át, ami őket segíti az életbe, és visszatérve a képre, hát itt szerintem a játékosoknak a fele, de aztán az is lehet, hogy a 90%-a mondjuk diplomával rendelkezik, tehát hogy azért azt gondolom, hogy ez nagyon fontos dolog, és lehet, hogy csak 2%-ban, de mondjuk a jégkorónak biztos, hogy volt ebből szerepe.
Hát mondjuk annak a, mondjuk itt ennek a két játékosnak, aki eljutott az A-csoportos válogatottig, de ugye nagyon sokan tehetségesek, és mondjuk valamilyen, legalább mondjuk Erste Liga, Univerziádé ilyen utánpótlás válogatottakat végigjárták, szóval mindegyiknek szerepe van abban, hogy mondjuk Stipsis Bence és Garázs Zsombor eljutott a válogatottig, igen, a felnőttig, tehát mindenkit dicséret illet, és nagyon vidámak, mosolyognak, látszik rajtuk, hogy jól érzik magukat. Egyébként itt pont egy fejjel vagy nagyjából magasabb mindenkinél, szerintem most mindegyikük egy fejjel magasabb nálad.
Igen. Hát azt szoktam mondani, hogyha 20 centivel magasabb lennék, akkor még lehet, hogy mindig Kanadába harcolnék valakivel a palánk tövébe, de sajnos nem vagyok egy túl magas személyiség, úgyhogy ilyen szempontból ez hiányzott. De tényleg nagyon jó ilyen képeket megnézni, és tényleg jó visszanézni, és ezek a tornák is általában, akkor lehet, hogy még egy picit kevésbé, de én azt gondolom, hogy már akkor is elkezdtünk, próbálunk abba az irányba is venni, hogyha ilyen torna van, akkor ne csak a jégkorong, hogy legyen a fő szerep. Tehát ha valamerre elmegyünk, akkor abba próbálunk egy kis kultúrát, egy kis történelmet, egy kis vidámparkot, vagy akár kis természetet belecsempészni, hogy azért a gyerekeknek ez az emlékezetes legyen. Tehát hogyha Olaszországban vagyunk, akkor elmegyünk a Gardalandbe mellette, ha Csíkszeredán vagyunk, akkor fölmegyünk a Nyeregbe, és akkor ott kicsit beszélünk a gyerekeknek, hogy mi szokott ott lenni mondjuk pünköstkor, szóval mindig valami más is történik. Én azt gondolom, hogy ez így fontos, és így komplex az ő nevelésük.
Említett az előbb, hogy ennek a csapatnak is 90%-a diplomás lett, akkor egy kis zene után folytassuk majd azzal, hogy lehet összeegyeztetni a sportolás gyermekkorban a tanulással. Vendégem a stúdióban Marton Tibor, a Budapest Jégkorong Akadémia edzője, korábbi szövetségi kapitány, úgyhogy majd kíváncsi leszek az álláspontodra.
Álmos voltál, felkészült.
mozogni jó-jó, énekelte a Dorriról. Kedves hallgatóink, gyermeknapon a gyermeksportról beszélgetünk. Vendégem a stúdióban Marton Tibor, a Budapesti Jégkorong Akadémia edzője, korábbi női szövetségi kapitány. És hát ugye a sport gyerekkorban és a tanulás, mind a kettő nagyon fontos, hogy jelen legyen egy gyermek életében. Hogy lehet összeegyeztetni? Gondolom ez nagyon fontos kérdés, minden szülő felteszi akkor, amikor mondjuk elviszi hokizni hozzátok a gyermekét.
Igen, és ez is azért például az én felfogásomban is sokat változott. Én azért régebben én azt gondoltam, hogy a jégkorong a legfontosabb, és akkor mellette se családi program, se iskola, se semmi nem fér bele, bár az iskolát nem mondanám.
Ezt komolyan gondoltad egyébként?
Tessék?
Ezt komolyan gondoltad?
Hát akkor igen, bár az iskolát nem mondanám, mert a bizonyítvány ellenőrzés az szerintem végig kísérte már a karrieremet, tehát hogy azok mindig be voltak kérve, és akkor azokat megnéztük, de inkább a családi programokra, meg a nyaralásokra is gondoltam, vagy akár színházra. És aztán én azt gondolom, hogy akkoriban talán mindenki így gondolkodott, hogy én úgy vettem észre, de ez már nagyon sokat változott, szóval én azt gondolom, hogy...
Magad is apa lettél azóta.
Igen, de már előbb is azért látom, hogy nem tudom, nekem azért sok iskolai program kimaradt, sok színház kimaradt, tehát, hogy mondanám azt, hogy leszűkült a kapcsolati hálom a jégkorongra, de azért az elég nagy háló, de az biztos, hogy kevesebbet voltam a nagyszülőknél, az biztos, hogy kevesebbet voltam színházban, mint a kortársaim, vagy kevesebbet fociztam lent az udvaron. Én azt gondolom, hogy azért ennek meg kell találni mindig a helyét, és valahogy ezzel úgy kell lavírozni, hogy mindenki jól járjon, és minél többet tudjon a gyerek ebből profitálni, és az iskolára ez igaz. Tehát én azt gondolom, hogy az fontos, hogy az edző tudja, hogy a gyerek vagy a tanítvány hova jár iskolába, ő ott milyen eredménnyel szerepel. Ugye itt azért a jégkorongban néha előfordul, hogy ki kell kérni a gyereket az iskolába, azért jó, hogyha van kapcsolat. Én azért, amikor utánpótlásra foglalkoztam, akkor nagyjából tudtam, hogy ki milyen tanuló, hova jár iskolában, esetleg őt elengedik-e szívesen, vagy nem, kellett-e nekem egyet esetleg telefonálni, hogy ez működjön. Szerintem ez fontos. És meg kell találni az egyensúlyt. Tehát, sőt, én azt gondolom, hogy azért az iskola azért az sokkal fontosabb. Tehát azért a jégkorong most sem tartott, hogy ebből olyan szuper módon meg lehessen élni, sőt, garantálni se lehet. Tehát nem tudhatjuk még egy 10-12 éves gyerektől, hogy neki aztán merre indul az élete. Illetve én azt gondolom, hogy azért aki iskolában fejben rendezett, az a pályán is sokkal rendezettebb lesz. Azért ez a jégkorong egy olyan sport, hogy a játékosok egy akkora fölöten állnak, hogyha összeadjuk a korcsé a pengének a méretét, mint egy kockacukor, és a másodpercek tört része alatt kell döntéseket hozni, amikor közben egy másik öt játékos arra törekszik, hogy egy jó nagy ütközést adjon, és közben van egy gyors korong, tehát én azt gondolom, hogy azért lehet, hogy ez kívülről nem tűnik úgy, de azért itt a komoly szellemi képességeknek a birtokába kell lenni a jégkorong játékosoknak. Van egy-egy kivétel, akinek talán a játék intelligencia magas, és még az iskolában azért nem él tanuló, de én azt kell mondjam, hogy akikkel én tudtam dolgozni, azok azért az iskolába is helytáltak, és ez fontos volt. És ugye az a kérdésnek a fő vonalára visszatérve, meg kell találni a hangsúlyt, és vagy az egyensúlyt, és ebbe is fontos az, hogy azért úgy érdemes választani sportot, a sportási helyet, meg iskolát, hogy tényleg a gyereknek ne arról szóljon az élet, hogy reggel több órát utazik, aztán utána edzésre, aztán megint iskolába, vagy a pályára, aztán haza. Szóval, hogy ez például ilyen szempontból egy fontos szegmens. A másik meg, hogy én azt gondolom, hogy a sport is, meg így ez a közös iskola és sport együtt, az talán erre az idő menedzselésre jobban rákészíteti a gyerekeket, és az talán egy idő után sokkal jobban fog működni, Én azt gondolom, hogy a tanulási idő, a sportolási idő sokkal kevésbé fog a gyerekeknek a kezéből kifolyni, mint azoknak, akik nem sportolnak, és aztán utána ez később, hogyha már nem jégkorongóz, én azt gondolom, hogy a munkába vagy a magánéletbe is egy jó útmutató lesz.
Volt már olyan, hogy valaki egy nagy rangadó előtt azt mondta, hogy nekem holnap dolgozatom van, és nem tudok jönni edzésre?
Volt gyerekkorban is, és tényleg, ha nagyon őszinte vagyok, az biztos, hogy 20 évvel ezelőtt ezért nem tudom, téptem a hajamat, és kiabáltam, és toporzékoltam. Most meg már előfordult az is felnőtt játékosnál, hogy egy hosszú utazásos mérkőzésre előtt jelezte, hogy neki egyetemi vizsgái vannak, és ő csak a mérkőzés napján majd 8 órai utazással éppen, hogy a mérkőzés előtt fog tudni betoppanni, vagy nem fog tudni edzésre jönni, akkor azt szoktuk mondani, hogy oké, hát ez sajnos, vagy nem sajnos, ezt el kell végezni, hogyha te elvégzed a jogi egyetemet, akkor azt gondoljuk, hogy az egy nagyobb lehetőség számodra, mint hogy délután játszol a mérkőzésen, úgyhogy csináld, aztán gyere.
Hát meg ugye azért a jégkorongnak sem tesz rosszat, hogy el tudtad mondani, hogy itt 90% diplomás ebből a csapatból, hogy ilyen játékosok vannak. De még egy érdekes, amiről már korábban szó esett, azt hiszem, hogy Kovács Zoltán, a Jégkorongszövetség, most nem is tudom milyen pozícióban levő alelnöke, vagy főtitkára volt, szóval ő évtizedek óta ott van a vezetésben, és ő mondta, hogy ott érdemes megragadni a sport és a tanulás kapcsolatát, hogy a kettőt összefogni, és ugye említetted már ezeket az észak-amerikai ösztöndíjakat, tehát hogyha valaki egy ilyet el tud csípni, akkor az azt jelenti, hogy a sportban és a tanulásban is a legmagasabb szintre jut. Tehát ezt, hogyha említed egy gyermeknek, vagy egy szülőnek, akkor ez tud-e ösztönző lenni? És hányan tudnak egyáltalán ilyennel élni?
Igen, ez érdekes. Én azt gondolom, hogy még ilyen kicsi korban talán nem ezzel foglalkoznak. Én azt gondolom, hogy kétféle szülő létezik nagyjából. Az egyik az azért viszi le, mert szeretné, hogy a gyereke a világ legjobb jégkorongozója legyen, és aztán majd lássa, mint szupersztárt, hogy 300 gólt lő meccsenként, és hogy ez nagyon jó. A másik meg az, aki azért viszi le a gyereket, hogy kicsit mozogjon, vagy megismertessem vele a sportot, és ilyenkor még talán ez nem mozog a fejükbe, de hát ugye azért ez elég szegmens, ez csak Észak-Amerikában van ez a jó egyetemi módszer, Kanadában meg Amerikában. Nálunk ugye ez még nem igazán működik, sőt Európában azért ennek nincsen akkora tradíciója.
Hát a Debreceni Egyetem például jégkorongozókat is
igen, próbálnak segíteni.
Hetényi Zoltán például az egyik legjobb magyar kapus ott játszik, és ott is már szerintem nem is egy diplomát szerzett, ugye?
Nyilván vannak ilyen segítségek, a TF-nél is segítenek, én a Kodolányi János Egyetemre járok, és ott is azért elég erős a sportbekötöttség, és mindenben a segítségére vannak a tanulóknak, akik sportolnak mellette. Tehát azért Észak-Amerikában ezek az egyetemek nagyon-nagyon gazdagok, ahol járhatnak, és ott a játékosok olyan körülmények között készületnek, meg edzhetnek, ami tényleg párját ritkító szupercsarnokokba, privát géppel repülnek a másik egyetem székhelyre mérkőzést játszani, és a tanulmányaik is ugyanak fölépítve, hogy mellette ezt meg tudják oldani, tényleg gyönyörű kampuszokba laknak, úgyhogy az jó. Nagyon sokat hallanak erről a szülők, meg látják. Én ezt látom, hogy a nő a lányoknál ez egy járhatóbb út, meg őket ez valahogy jobban érdekli ilyen szempontból. Tehát, ha csak a Macot nézem, már 6 vagy 7 lány eljutott ilyen szintre, és ott az egyetemi jégkorongban játszottak. Van, aki már végzett is, vagy most játszik ott. Fiúknál azért ez még kevesebb, tehát 3-4 országosan 3-4 férfi jutott el idáig oda.
Még egy fontos kérdés talán, hogy ha valaki nem tartozik a legjobbak közé, de a csapatban ott van, akkor őt hogy lehet motiválni és bent tartani, mert hallani ilyeneket, hogy későn érő típus valaki, nem tudom, 12 évesen szupersztár, de utána már 16-7 évesen már nem. Igen. Sikerül neki olyan szinten maradni? Gondolom, ez is egy nagyon fontos kérdés.
Nagyon, sőt, nagyon sok olyan játékos van, hogyha visszagondolok az én pályafutásomra, aki szuper játékos volt U14-es korába, vagy U12-es, 12 éves korába, és most már egész mással foglalkozik, vagy aki akkor nem volt akkora nagy tehetség. Hát nyilván azért különbséget kell tenni a klubok között, tehát hogyha mondjuk nézem a Macot, akkor ott azért kell lenni.
Te a Budapest Jégkorong Akadémia edzője vagy, de ezt korábban Macnak hívták, igen, ezt a csapatot, és mindenki úgy is mondja a Jégkorongon belül, csak hogy zárójelben.
Igen, meg 14 év alatt még Macnak is hívják, mert Akadémia az 16 éves kortól van, hogy azért kell tartani egy nívót. Én azt gondolom, hogy az lehet azt mondani, hogy ez egy top klub. Tehát egyfelől én azt gondolom, hogy a Jégkorongnak mindenki számára elérhetőnek kell lenni. Kell lenni egy olyan klubnak, ahol esetleg nem gondolják annyira komolyan, meg kevesebb az edzés, meg kell lenni ilyen top kluboknak. És visszatérve arra, hogy azért a Jégkorongban különböző szerepek vannak. Tehát vannak olyan szerepek, ami nem feltétlenül az ügyességről szól, hanem arról, hogy valaki borzasztóan jó ember hátrányban, vagy borzasztóan jó abba, hogy a védekező szerepeket ellássa, és nagyon sok játékos jutott el így, én azt gondolom, hogy top szintre. Tehát nem mindig csak a legtechnikásabb és a legjobb játékosokból lesznek szuper jégkorongozók.
De minden esetre ez a cél, gondolom, a Budapest Jégkorong Akadémiánál és az összes klubnál, hogy minél jobb jégkorongozókat neveljenek, de a szülőknek az a célja is teljesülhet, hogy egészséges fiatalok legyenek, és az életben megállják a helyüket. Nagyon szépen köszönöm vendégem, Marton Tibor, a Budapest Jégkorong Akadémia edzője, korábbi női szövetségi kapitány volt, nagyon sok mindent megtudhattunk a gyermeksportról, így a jégkorongozáson keresztül. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzá.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, most Werner Eszter, Varga Ramona és Csák Éva nevében is köszönöm a figyelmet, szép hétvégét kívánok önöknek, Gadácsi János búcsúzik. Viszont hallásra.